Egyszerre csak megfordult velem a világ. Soha életemben egyetlen lány sem ajándékozta még nekem a saját apja fejét. Hápogtam kétségbe esetten, mint a vezérhattyú, amely előlelették a többiek a legszebb kifli véget. Kérem kisasszony, azaz, Miss Rumney, ezt nem lehet, nem szabad. Ugyan már, mondta ellentmondást nem tűrő hangon. Magatudós, vagy micsoda. Nézze úgy, mint egy indifferens relikviát. Hiszen az én apám nem a magáé, de hát éppen ezért nem merem magamnál tartani. Attól félek, hogy a dzsungel szellemei bosszút állnak rajtam. Néha azt hiszem, azért történik minden szörnyűség, mert nálam van a fej. Talán az apám, tudom, még kimondani is szörnyűség, ő hozza ránk a bajt. Kérem, vigye el és tegye be valamilyen múzeumba, vagy gondolja, hogy el kellene földeltetnem. Talán csak nyugodni akar, egyszerűen csak megpihenni. Aztán hanyat vetette magát az ágyamon, mintha ő is csak megpihenni akarna. Fogtam az anzát, és gyorsan becsuktam a legközelebbi asztalfiókba. Miss Rumney a kezem után kapott, és a mellére vonta. Leslie, én annyira félek itt mindentől. Bár pszichológus vagyok, és nem lenne szabad, a szellemektől is félek. Milyen szellemektől? A dzsungel szellemeitől. Az indiai fúró munkások mesélték, hogy lakik errefelé valami istennő, vagy micsoda egy lerombolt szentélyben, valami oroszlán szikla közelében. Káli, nem tudom, de azt mondták, ha megharagszik valakire, csak szerelemmel lehet kiengesztelni. Ó, Leslie, én azt hiszem, rám nagyon haragudhat ez az istennő. Hiszen én vagyok itt a névleges vezető, s amióta csak idejöttünk, a halál kerülget bennünket. A holdfénybe sütött az ablakon, ezt az időt a dzsungel összes istenei szerelemre teremtették. Óvatosan a hátára tettem a kezem, és becsempésztem a szárja alá. Mintha enyhén megremegett volna, ahogy a bőrét érte a tenyerem. Viselkedjék természetesen, figyelmeztettem, ha az istenek, vagy pláne maga Káli figyel bennünket, nem szabad ellenkeznie. Jézusom, hát mit csinál? Oda ne, összegyűri a szárimat. Nem akarom, nem, csak az istennő miatt, kérleltem. Jó, nem bánom, suttogta megtörtén, de ne gondolja, hogy komolyan. Jézusom, nem is bánom, hogy kedvére teszünk az istennőnek. Már nem is bánom, jaj Istenem, ne siess, kedves, ne siess. Sohasem gondoltam, hogy ilyen jó lehet egy áldozat. Jaj, én azt sem bánnám, ha naponta akár többször is áldoznánk neki. Ha évekig tartana a megengesztelés, én azt sem bánnám. A hold besütött az ablakon, ezüstfénnyel önt vele bennünket. Petra Rumney szemei drága kőként csillogtak, ha éppen nyitva tartotta őket. A dzsungel barátság talanul hallgatott az ablak alatt. Fogalmam sem volt róla, Káli istennő szívesen fogadta-e áldozatunkat. Bár, ha belesett az ablakon, bizonyára meg lehetett elégedve a látottakkal. Petra kinyitotta a szemét, felült, kinézett a holdfényre. Azért én mégiscsak félek, suttogta, és fázósan összeborzongott, pedig meleg volt, mint az olvasztó kemencében. Mintha azt súgná valami, hogy itt halok meg, Indiában. Ne hallgass az ostoba megérzésekre, kértem, és a szárja alá fúrtam a kezem. Meglepődve fordult felém, szeme kitágult a csodálkozástól. De hiszen már bemutattuk az áldozatot, nem tudott, hogy az istenek milyen követelődzőek? Előfordulhat, hogy újabb és újabb áldozatot követelnek. Gondolod, hogy még egyszer áldoznunk kellene? Nem bánom, bár azt hiszem felesleges. Jaj, Leslie, de örülök, hogy hozzád fordultam segítségért. Te aztán igazán tudod, hogy kell végrehajtani az áldozati rítusokat? Hajnal felé irtóztató, velőtrázó sikoltás rántott ki az álomölelő karjai közül. Petra Rumney ekkor már nem volt mellettem. Kintről jött a hang az erdő felől. Nem is tudom, hogyan került a stukker a kezembe. Mire egészen magamhoz tértem, már ott csillogott a tenyeremben. De Leon Deréki kihajolt szobája ablakán, és álmosan felém pislogott. Lát valamit? Semmit az égvilágon. Az exboxoló nehéz testét meghazudtoló fürgeséggel kirepült az ablakán. Mély lélegzetet vettem, és követtem. Hátam mögött megmozdult az asztal, mintha valaki felháborodott volna a fiókjában, hogy magára hagyom. Közvetlenül, de Leon mellett landoltam a fűben. A könnyű szerkezetű pilóta kezében is revolver csillogott, saprókat horkantva szedte a levegőt. Maga szerint honnan jött hang? Az erdő felől. Gyerünk! Csak akkor torpant meg, amikor már az orrunk előtt feketettek az erdőt szegélyező bokrok ágai. A tigris nem szokott errefelé bóklászni. A kétségbe esett, fájdalmas üvöltés mások álmát is megzavarhatta, mert sorra gyúltak a fények az ablakokban. Mivel, de Leon még mindig a nem létező tigrist fürkészte, lehajoltam, és a fűhöz dörzsöltem az arcom. Racskumár szint szerint ez ugyan a legbizonytalanabb módszer, de nem volt rá időm, hogy fakérget keressek. Lehajoltam egy fűcsomóhoz, és addig szívtam befelé a levegőt, amíg azt nem éreztem, hogy pattanásig feszül a tüdőm. Ekkor lazítottam, és lassan kifújtam. Háromszor ismételtem meg a műveletet, ahogy Racskumár szint tanította. Harmadszorra már éreztem a föld illatát, az eltört virágok keserű kigőzölgését, a földi giliszták nyirkos, nyálas testét. Aztán mást is megéreztem. Az erdő felől jött, a bokrok közül egészen a közelünkből. A kiömlött, friss vérszagát. De Leon még mindig nem tudott megbarátkozni az őserdővel. Remegett a revolver a kezében, ahogy a bokrokat vizsgálgatta. Befejezte a jóga gyakorlatait. Nem volt sem barátságos, sem türelmes a hangja. Megöltek valakit? Mondtam komoran. Elrúgtam magam a földtől, és a bokrok felé igyekeztem. Orromat betöltötte a vérszaga. Úgy éreztem magam, mint a farkas, amely inkább elpusztul, de nem hagyja menekülni áldozatát. Ha Racskumár Szingh látta volna, mit teszek, bizonyára nem mulasztotta volna el, hogy később megrójon érte. A vadászat izgalma annyira elaltatta az éberségemet, hogy gondolkodás nélkül bevetettem magam a bokrok sűrűjébe. Öntudatlan mozdulattal kerültem el egy felém vágódó vastagabb ágat. Már azon is el kellett volna gondolkodnom, hogy a karvastagságú ágak nem igen szoktak maguktól himbálódzni szélcsendes éjszakán az őserdőben. Átugrottam egy fatöntöt, s csak akkor ébredtem fel, amikor arccal lehullottam a zavarra. Nem esett volna rosszul a pihenés, főleg, hogy már meg tudtam különböztetni a földből felém szálló illatokat, ha nem ült volna valaki a hátamra. Amikor pedig egy hegyes bambusz darab megfricskázta a fülem tövét, mozdulatlanná dermedtem. Jól tudtam ugyanis, hogy a bambuszkést általában kígyó méreggel kenik be. Nem emlékszem, meddig feküdtem a nágával a hátamon a bokor alatt, s bár, de Leon később határozottan állította, hogy megállás nélkül a nevemet üvöltötte, nem hallottam belőle egyetlen hangot sem. Csak akkor tért vissza a hallásom, amikor a nága elvette a bambuszkést az arcomról, és lemászott rólam. Most vettem csak magamnak a bátorságot, hogy rápillantsak. Kicsi, sovány, alacsony legény volt, komor arccal, óriási, barna szemekkel. Mezítláb volt, mint a nágák általában, teste köré viseltes vászontakarót terített, lenyalt fekete haján megcsillantak a holt sugarak. A legény ajkára tapasztotta a tenyerét, és felém fordult. Láttam a karodon a kígyót. Megüzentem fehér felhőnek. Jól tettem, jól? Mondtam bizonytalanul. Mit akar tőlem fehér felhő? Fehér felhő szólt a szellemekkel. Van ott valaki, aki szeret téged. Kicsoda? Nincs neve. A szellemek között nincs neve senkinek. Ott csak névtelen árnyak vannak. Hol találom fehér felhőt? Az égi dobokházában. Tudtam, hogy a dobokházába tilos belépni idegennek, ezért azt hittem, rosszul értem a szavait. Azt mondod, menjek a dobokházába? Oda te nem mehetsz. Egyelőre nem, mit nem adtam volna érte, ha tökéletesen beszélem a nágát. Bár valamikor, évekkel ezelőtt, sokkal jobban ment, a londoni évek sajnos kifújták belőlem, mint a mozdonya füstöt. Ha nem mehetek a dobokházába, hogy beszélhetnék felhő emberrel, ez majd segít. Takarója alá nyúlt, és kezembe nyomott egy marék száraz füvet. Ez majd segít, ez a szélló, elviszi az égi dobokházába a szavad. Ebben a pillanatban felharsant a közelemben, de Leon trombita hangja. Hol van, Lawrence? A pokolba is, ha megölték, rájuk gyújtom ezt a rohadt erdőt. Az apró termetű erdei ember megszorította a karom. Érted a szavam? Azt hiszem, igen, te kígyó ember vagy. Bizonyára részt vettél a nagy kígyó táncban, és ettél az ő testéből. Megrázkódott, amikor arra gondolt, hogy az ő nem más, mint Pen, a kígyóisten. Vigyázz, a fekete kalapos gonosz, és ne feledd, a gonoszság a föld alól jön. Barlangból, ott a gonoszok élnek, és ölnek. Kinyújtotta a karját, és az erdő belseje felé mutatott. Ott, ott van a halott. Megölték. Láttad, ki volt? Nem, nem te, nem én. Tudod, ki ölte meg, nem szabad. Tabu. Megrázkódott, és mielőtt felocsúthattam volna, eltűnt a bokrok sűrűjében. Ott maradtam egy marék száraz fűcsomóval a kezemben. Éppen akkor gyűrtem a zsebembe, amikor kivotorkált a fák árnyékából, de Leon. Megtörölgette a homlokát, s amikor észrevett, megkönnyebbültem felsóhajtott. Csak hogy élve látom, már azt hittem elvitték a fejét emlékbe, mint annak a. Zsebre vágtam a füvet, és rámeredtem. Kinek? Mit tudom én, ott fekszik a bokrok alatt, és mondom, hogy valaki elvitte emlékbe a fejét. Bár torkig voltam már éjszakai kalandokkal, elvágott torkú hullákkal, idegborzoló halál sikolyokkal. Egy szóval az őserdővel, Nágafölddel, Indiával. Nem tehettem mást, meg kellett tekintenem a tetemet. Annak a néhány bokornak a környéke, amely mellett a fejetlen holttest feküdt, nagy takarítás előtti mészárszékre emlékeztetett. A bokrok ágai, levelei vérben fürödtek. A vörös fűből kiemelkedő karcsú száru, sárga virágok szirmait vörös csíkok díszítették, s még a fák lombjai között leselkedő apró majmok szeme is vörös fényben égett. Letérdeltem a fejetlen holttest mellé, simmár rutin mozdulattal szabadítottam meg terepszínű ruhájától, hogy megtekinthessem a derekát. Szomorú sóhajjal vettem tudomásul, hogy korábban ennek a testnek a gazdája is nő volt, méghozzá nem is a csúnyábbak közül való. Telt, barna keblei arról tanúskodtak, hogy életében szerette a fényt, a déli napsugarak simogatását s minden bizonnyal a tenger hullámait is. Tenyerembe hajtottam a fejem, és nem tudtam felfogni, hogy a még fejetlenül is gyönyörű teremtés hogyan választhatta vőlegényéül a sátánt. Mert a bokrok alján csendesen nyugvó nő, a tenger és a napsugarak hajdani szerelmese, bizony eladta a lelkét az ördögnek. Különben miért tetováltatta volna karjára Lucifer kedvenc számát, és miért a tomporára az alvilág egyik hercegének, Asmodeusnak a nevét. Észre sem vettem, hogy a többiek is körén gyűrnek. Amikor felemeltem a fejem, néhány pillanatig nem láttam mást, mint a holdfényben csillogó szempárokat. Igazán kíváncsi lettem volna rá, vajon a gyilkos szeme is ott csillog-e közöttük. De Leon lekapta magáról zöld zubbonyát, és letakarta vele a halott nő felső testét. Ahogy jobban hozzászokott a szemem a holdfényhez, sorban végig fürkésztem a rémültem figyelő arcokat, fehéreket, barnákat, feketéket. Mintha rémfilmet láttak volna, kitágult orjukkal, reszkető cimpákkal szedték a levegőt. A barna csokoládé szemek engem kutattak, vajon ki lehet ez a magas, kefehajú, kifejezéstelen arcú férfi, aki veszi magának a bátorságot, hogy félig levetkőztessen egy lefejezett hullát. Ismerte valaki? Olyan tompán csengett a hangom, hogy magam is alig ismertem rá. Blum oda kuporodott mellém, ujjával megérintette a halott lány lábát. Nem ismerjük őket, ők nem járnak errefelé. Mi történik itt, Mr. Lawrence? Felegyenesedtem, és úgy fordultam, hogy mindenki láthassa az arcom. Lucifer megelevenedett. Előjött az alvilágból, hogy magával vigye azokat, akik eligérkeztek neki. Van köztetek valaki, aki magán viseli a sátán jelét? A dióbarna szemek az enyémbe fúródtak, majd gyorsan megkezdődött a visszavonulás. Halkan recsentek az ágak. Surrantak a mezítlábas léptek. Pár perc múlva már csak néhányan álltunk az ismeretlen lány holtteste mellett. Blum egy fának támaszkodott, és megtörölgette verejtékező homlokát. Mr. Lawrence, én feladom. Elég volt. Ezek megölnek valamennyiünket. Kik? Nem tudom, de nem is érdekel. Azt akarják, hogy takarodjunk el a környékről. És én engedelmeskedem az akaratuknak. Semmi kedvem hozzá, hogy néhány nap múlva én is így feküdjek egy bokor alján, miközben maguk a fejemet keresik. Lelépek, amint lehet. Csak 2 hét múlva jön a helikopter, figyelmeztette szeplősorú Edna, aki revolver helyett ezúttal könyvgásfrét tartott a kezében. Addig elbarikádozzuk magunkat, mondta Blum. Beszegezzük az ajtókat, az ablakokat, megszüntetjük a munkát. Engem azért küldtek ide, hogy kutakat fúrjak, nem azért, hogy sírtássak. Elég volt. Befejeztem. Aztán nekidőlt egy fa törzsének, és sírni kezdett. Ha lettek volna felesleges könnyeim, szívesen vele sírtam volna én is. Jól tudtam azonban, hogy könnyekkel úgysem lehet feltámasztani a halottakat. Blum végül is magához tért, és utasított 2 indiai munkást, hogy vigyék el a holttestet, és temessék el. Bár minden porcikám tiltakozott ellene, hogy ismét megsemmisülni hagyjak egy bűnnyelet, nem tehettem ellene semmit. A nágaföldi nyár nem igen alkalmas arra, hogy holttesteket őrizzünk a fürdőszobánkban. Észre sem vettem, mikor szívódtak fel. Amikor egészen kitisztult a fejem és a szemem, már csak, de Leon bóklászott mellettem. Leletérdelt a fűre, sorrát a földhöz szorítva megpróbált rájönni valamire. Talált valamit, Sherlock. Felemelkedett, és keserves vigyorra húzta a száját. Felébredt. Azt hittem, a túlvilágon jár a lelke, és éppen Luciferrel viaskodik. Mi a helyzet a tereppel? Mi lenne, ez nem az én világom. Ide inkább egy indián kellene valamelyik Cooper könyvből. Mi az ördögöt csináljunk? Ezt kérdezem én is. Letépett egy sárga virágot, megszemlélte a szirmokra száradt vércseppeket, aztán elhajította. Figyeljen ide, Lawrence, én csak egy könnyű szerkezetű repülőmérnök vagyok, nem a bosszú lovagja. Most mégis azt mondom, kedvem lenne ezeknek a fekete kalapos csirkefogóknak a szeme közé nézni. Egymásra meredtünk és gondolkodtunk. Mindketten tudtuk, hogy nagyon sok múlik a döntésünkön. Ellenfeleink hidegvérű gyilkosok, akik egy pillanatig sem haboznak, ha úgy döntenek, hogy el kell takarítani bennünket az útból. Mégis megszorítottuk egymás kezét. Amikor visszatértem a szobámba, legnagyobb meglepetésemre már ült az ágyam szélén valaki. Mr. Clarence Blum volt. Elnézést kérek, Mr. Lawrence, nyitva találtam az ajtaját. Intettem, hogy üljön vissza, majd leroskadtam a székemre. Bár nem sokkal ezelőtt hagytam el a szobát, mégis úgy tűnt, mintha egy örökké valóságot töltöttem volna el a dzsungelben, a fejetlen hullatársaságában. Bloom zavartan mosolygott, és kihalászott egy lapos viszkis üveget a zsebéből. Bocsásson meg, én most nem iszom. Az a helyzet, hogy a trópusi hőség és az alkohol. Kivettem az üveget a kezéből, és kicsavartam a nyakát. Mivel elhárító mozdulatot tett, nem bajmolódtam a pohárral. Számhoz emeltem az üveget, és jót húztam belőle. Általában sosem szokott rosszul esni egy nyelet, most azonban kifejezetten kapóra jött. Bloom zavartan megdörzsölgette az orrát. Tudja, van a másik pavilonban egy szekrénykém, abban őrzünk néhány üveg viszkit. Képzelje, ebben az izgalomban romlik a memóriám, esküdni mertem volna rá, hogy még 10 üveggel van belőle, de most, ahogy kinyitottam, csak 8-at találtam. Elhoztam egyet önnek, Mr. Lawrence. Hálásan köszönöm, Mr. Lawrence-el akarok innen menni, amilyen gyorsan csak lehet. És a szerződése? Nem érdekel, mi lesz a szerződésemmel. Különben is nem én szektem meg, hanem az, aki nem tudta biztosítani a nyugodt munka feltételeit. Miss Perry is jön és még néhányan. Ahogy megérkezik a helikopter, eltűnünk innen. Az még állítólag 2 hét? Figyelmeztettem. Minimum. Bár az is elképzelhető, hogy egyáltalán meg sem jönnek. Gondolom, van elég bajuk a hatóságokkal. A főnökeinek, mindenkinek. Nem hallotta, mi történt Csittapurban. Őszintén szólva azt sem tudom, hol van Csittapur. 300 mérföldnyire délre. Sosem hallott még a csittapuri olajmezőkről. Most, ahogy mondja, rémlik valami. Ott található India legnagyobb nyers olajlelőhelye. Majdhogy nem kiszaladt a számon Miss Rumney volt férjének, Kaffeynek a neve. Hiszen ő is részt vett a feltárásában. Nos, valami disznóság történt Csittapurban, folytatta Bloom. A helikoptervezető mesélte, amikor utoljára itt jártak. Valaki mikrofilmre vette a csittapuri olajmező térképét. Munka közben megzavarták ugyan, de a mikrofilmet sikerült elmenekítenie. Megvakartam az orrom hegyét, és megpróbáltam koncentrálni. Mit vettek mikrofilmre? Egészen pontosan a csittapuri mező feltárásának a dokumentációját. És ellopták. Mégpedig minden valószínűség szerint egy nő. Ezt meg honnan tudják? Hosszú, női hajszálakat találtak a papírokon. Sóhajtottam, de nem szóltam semmit. Úristen, hányszor előfordult már, hogy az ilyesfajta leletek tökéletes tévútra vezették a nyomozást. És miért kellett bárkinek is a Csittapuri medence feltárási térképe? Fogalmam sincs róla, Csittapur már feltárt terület, és India belsejében fekszik. Maga szerint mit lehet leolvasni arról a térképről? A Csittapuri medence geológiai viszonyait. Bármennyire is erőltettem az agyam, nemigen tudtam összefüggést találni az itteni gyilkosságok és a 300 mérföldnyire délre fekvő Csittapuri olajmedence geológiai viszonyai között. Ezért van a balhé, Bloom bólintott. Ezért. Az indiaiak szigorúan ellenőrzik a külföldi társaságokat, mert azt gyanítják, ezek valamelyike kaparinthatta meg. A helikopterjáratokat is korlátozták. Gondolkodtam, aztán tettem még egy utolsó kísérletet. Ha önhöz kerülne a mikrofilm, és előhívatná, mit tudna kezdeni vele? Bloom elképedve merett rám. Én? Semmit az égvilágon. Mit kezdenék Csittapur föld alatti térképével? Még, ha akarnám, se tudnám ellopni az olajukat. Különben arra szeretném megkérni, hogy segítsen nekem. Leszeretném zárni hermetikusan a tábort. Itt háború folyik, Mr. Lawrence. Mi pedig úgy kóborlunk a két hadviselő fél között, mint a semmit sem sejtő erdei állatok. Arra szeretném kérni önöket, hogy maradjanak velünk. Elsáncoljuk a barakkokat, élelmiszerünk van elég, s ha megérkezik a helikopter, visszarepülünk Delhibe. Nos, velünk tartanak? Bármennyire is sajnáltam, nemet kellett mondanom. Nem tehetjük, Mr. Bloom, nem várhatunk addig. Bloom elkeseredetten legyintett. Sejtettem, bár talán most majd könnyebb lesz a dolog. Hogy Kostas halott? Hogy könnyebb? Miss Rumney-el kapcsolatban. Ezt nem értem. Nem is tudom, miért beszélek róla. Talán a félelem fecseg belőlem. Miss Rumney nem említette? Mit kellett volna említenie? Hát azt az ügyet Kostasszal kapcsolatban. Kostas beleesett Miss Rumneybe. Hideg fuvallat simította végig az arcom. És? Kostas őrült volt. Szelíd, de nem normális. Úgy követte Miss Rumneyt, mint a hűséges kutya a gazdáját. Egyetlen percre sem tágított mellőle. Éjszaka a küszöbén aludt. Nem, Mr. Lawrence, nem tört rá. Kostas szelíd volt, önöket is azért engedte el. Miss Rumney rám parancsolt, hogy vakarjam le róla a fickót, ezért is vittem magammal az erdőbe. Kostas szakács volt. Az utóbbi időben már nem vettük semmi hasznát, nem főzött, csak Miss Rumneyt követte, mint az árnyék. Az volt a mániája, hogy megvédi a nágáktól. Miss Romney, hisztériázott, és rám parancsolt, hogy távolítsam el az őrültet a közeléből. Ha az olyan egyszerűen ment volna, persze most már mindegy. Miss Romney megszabadult tőle, de nem válaszolt még a kérdésemre, Lawrence. Miért nem maradnak velünk? Mert meg kell keresnem azoknak a rovaroknak a rejtek helyét, amelyek miatt idejöttem, Mr. Bloom. Mr. de Leon pedig velem tart. Kénytelen voltam megjátszani a bogaras tudóst, akinek drágább a hóbortja, mint a saját élete. Bloom szomorúan bólintott és felállt. Megértem önt, Mr. Lawrence. Ám bár az az érzésem, hogy önök soha, de soha nem kerülnek vissza a civilizációba. Tudja, olvastam valahol, hogy akire egyszer a dzsungel kivetette a hálóját, azt soha többé nem ereszti el. Mintha farkas csapdába lépett volna, megütött a hangja mögött bujkáló rideg józanság. Sőt ez a józanság, mintha fenyegetéssel keveredett volna. Mikor akarnak indulni? Talán reggel, de holnap estig mindenképpen. Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjak önöknek. Remélem, valahol még találkozunk. Baljós koppanással csukódott be mögötte az ajtó. Leültem egy székre, és vártam. Ittam még néhány kortyot, aztán bedugaszoltam, és kezes lábasom zsebébe süllyesztettem az üveget. Éppen kész lettem, amikor, de Leon beosont az ajtón. Minden rendben, egy perc és indulhatunk. Benyúltam az éjjeli szekrénybe, zsebre vágtam a pipát és az anzát. De Leon fintorogva elhúzta a száját, majd egészen bárdolatlan módon a padlóra köpött. Képes cipelni ezt a szörnyűséget? Taposson inkább rá, felelet helyett megveregettem a vállát, és kiléptem az ablakon. A hold ragyogott, a pálmák bólogattak, néhány ablak kivilágítva várta a hajnalt. Stukkeremet a kezembe szorítottam, sátfutottam az udvaron. Megvártam, míg, de Leon szuszogva mellém ér, aztán ismét felemelkedtem és elindultam előre. Arra felé, amerre az ördögimádók táborát sejtettem.